Isten igéjét olvasom a Márk evangélium 12. részéből, a 41-től a 44. versig. Jézus pedig leült a templomi perselyel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig oda menve beledobott 2 fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amiért csak volt, az egész vagyonát. Kedves gyülekezet, valószínűleg egy ismert történetről van szó, ami egy picit ilyen népmesei. Van egy szegény özvegyasszony, aki még ráadásul jószívű és önfeláldozó is, és vannak a gonosz-gonosz gazdagok, akiknek még a szíve is kemény. Nagyon könnyen betehetnénk egy ilyen sémába, és egyszerűen egy moralizáló irányba elmehetnénk, és ítéletet alkothatnánk a gonosz gazdagok között, és felemelhetnénk a szegény özvegyasszonyt. Másrészt van ennek a történetnek egy ilyen kicsit bizarr oldala is. Elképzeljük, amint Jézus leül a perselyek mellé, és így nézi, hogy ki mit dob bele. Nem tudom, mit szólnátok, hogy valaki ott ülne a gyülekezetből a presbiterek közül, mondjuk a persely mellett, és így nézni konkrétan, hogy ki mit dob bele. Van ennek egy ilyen furcsasága. Egyébként erre hadd mondjam azt, hogy abban az időszakban, ott azon a helyen tényleg volt egy olyan pap, akinek az volt a feladata, hogy a perselyeknél ott állt, és nézte, hogy ott minden rendben zajlik-e. Úgyhogy nem volt teljesen szokatlan ez a dolog, de több ilyen furcsaság is lehet ebben a történetben. Adakozás vasárnapján van előttünk ez a történet, de elsősorban nem az adakozásról fogok szólni, sőt, a történet sem az adakozásról, vagy nem csupán arról szól. Ebben a helyzetben az adakozás egy tünet, sokkal inkább másra használja fel Jézus is ezt a történetet, hogy tanítsa a sokaságot. Nagyon fontos látni azt így elsőre, még tényleg csak ilyen madártávlatból a történetről, hogy hasonló egy picit Jézusnak az a tette, ahogy itt megfordítja ebben a történetben a törvényszerűségeket, ahol általában Isten országa törvényszerűségeiről beszél. Sokszor mutatja be Isten országát úgy, mint ahol nem, az emberi logikus törvényszerűségek az igazak. Gondoljunk csak például a boldog mondásokra, ahol azokat mondja boldognak, akik egyébként nem boldogok, például boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, és így tovább. És ezen a helyen is van egy történet, van egy kép, és megfordítja ezt a dolgot. Ahelyett, hogy azt mondaná az emberi logika szerint, hogy de jó, hogy ezek a gazdagok ennyit tettek, jól megtelt ez a persely, hát őket meg kell dicsérni. Az özvegyasszony meg beledobta maga kis 2 fillérét, hát köszönjük, ő is valamit beletett, de hát ezzel nem megyünk túl sokra. Nem logikus, nem gazdasági szempontból nézi ezt a dolgot, hanem megfordítja, és azt mondja, Isten országának a logikája szerint az, aki mindenét odaadja, szív szerint sokkal-sokkal többet tesz, mint aki nem. Valójában ennek a történetnek a fókusza, ami végig velünk lesz, a látszat és a valóságnak a feszültsége. Mi az, amit látunk, ami történik, és mi az, amit Isten lát, ami valójában a szívben történik. Erről fogok először beszélni, a látszat és valóság ellentéte, azon belül is egy kicsit egy fókuszról, aztán a történet szerkesztéséről, magáról a jelenetről és arról a szívről, ami itt feltárul ebben a történetben, a szívnek a mélységeiről. Másodszor arról fog beszélni, hogy mit jelent mindent odaadni. Ez a mindent odaadni egy nagyon-nagyon fontos kérdés a téma szempontjából. És a harmadik pont pedig az adakozásról fog szólni röviden. Szóval, látszat és valóság. Hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a látszatot a valóságtól? Aki szereti a filozófiát, esetleg az ismeretelméleti kérdéseket, annak felcsillan a szeme, és azt mondja, hogy de jó, végre valami, amit értek, látszat, valóság, belső valóság, külső valóság, és egyébként is a dolgoknak a mögöttes értelme, aki pedig kevésbé bölcsész, az kicsit elkezd aggódni, hogy mi lesz az, amit ő meg fog érteni ebből az igehirdetésből, de nem fogok a mélyre menni ennek a dolognak. Minden esetre a mi korunkban ez egy különösen izgalmas kérdés, nem csak azért, mert ugye a fél életünket már online érjük, ami hát valóság, de azért mégis egy picit nem olyan, de talán azért is, mert a kultúránk azért alapvetően épül és épít a látszatra. A látszat fenntartása az, hogy mi ennek látszunk, mi ennek mutatkozunk, hogy marketingeljük magunkat egy közösségi média felületen, annak nagyon nagy jelentősége van, akár a hivatásunkban, de akár még a párkapcsolatban, vagy bármiben is nagyon nagy jelentősége lehet. Ami nagyon izgalmas az egyébként az, hogy például a pedagógiai kutatások is efele mennek a 21. században, az oktatásban megpróbálják megérteni azt, hogy a gyerekek hogyan alkotják meg a saját belső valóságukat. Rájöttek ugyanis, hogy nagyon megakadályozza az iskolai munkát azt, hogy a tanár kimond egy szót, és azt gondoljuk, hogy a gyerek ugyanazt érti alatta, vagy a tanár által érzékelt valóság a gyerek valósága is, de ez egyáltalán nincs így. Ebben az irányba megint nem megyek el, mert ez bár engem érdekel, de nem tartozik az igehirdetéshez különösebben. De amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a látszat és valóság kérdésében nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ember tulajdonképpen születésétől fogva a megtévesztés nagymestere. Gondoljunk csak bele, hogy az egészen kicsi, majd nagyobbacska gyerekek hogy tanulják meg azokat a praktikákat, ahogy a szüleiket befolyásolják. A különféle mozdulatokat, arckifejezéseket, aztán később majd magyarázatokat, akár kiterjedt stratégiákat, amelyekkel megpróbálják elérni azt, amit szeretnének. De menjünk tovább. Az ember képes saját magát is meggyőzni valamiről, amit igazán akar, vagy ami nagyon fontos a szempontjából, és az igazán jó látszatot fenntartó ember tulajdonképpen magát is meggyőzi arról, hogy az úgy van, ahogy a másokat szeretné elhitetni. Lehet, hogy kerültünk akár egy ilyen helyzetbe, például párkapcsolat, párkeresés, viszonylag gyakran hallom ezt a történetet, hogy elkezd ismerkedni két ember, és már hónapok telnek el, amikor egyszer csak kiderül, hogy a másik egészen más ember, mint amilyen látszatot épített ki magáról, és még jó, hogyha ez időben kiderül. Ne gondoljuk, hogyha a kultúránkat, vagy akár a saját egész lényünket ennyire áthatja ez a dolog, akkor az Isten kapcsolatunkat ez nem veszélyezteti. Nem lehet-e, hogy bár teljesen abszurd, de Isten fele is megpróbálunk olykor fenntartani egy látszatot? Megpróbáljuk fenntartani azt, hogy azért így rendben vagyunk meg, így szeretjük őt. Különösen azoknak lehet ez akár nehéz, akik egy olyan gyülekezetben vagy közösségben nőttek fel, ahol ez egy fontos része volt így a gyülekezeti működésnek, hogy mosolygunk, hogy jól vagyunk, hogy nagyon szeretjük Istent, hogy nagyon sokat szolgálunk, mi nagyon oda vagyunk az Úrért, és tényleg mindenünk az övé, van a világ, meg vagyunk mi, és hogy ez a nagyon-nagyon erőteljes és inkább egyoldalúan pozitív kép volt, amit fent kellett tartani. De hát pontosan tudjuk, hogy Istent nem lehet megtéveszteni. Ebben a történetben tehát a látszat és a valódi viselkedésnek a feszültsége áll szemben, ami bennünket is körülvesz, és a mi kultúránkban is ott van, de ehhez jön még másodszor az a szerkesztés, amiben elhelyezi Márk ezt a történetet. Nagyon érdekes, ha olvasunk egy bibliai szakaszt, akkor időt szánni arra, hogy az előtte-utána lévő részeket is elolvassuk, vagy legalább néhány perikópát, néhány szakaszt, mert a szerzői szerkesztésnek is üzenetértéke van. Márk az evangélium 12. fejezetét úgy kezdi, hogy Jézus elmondja a gonosz szőlőmunkások példázatát, amiben leleplezi generációjának a szívét, a szándékát. Hogy ők azok, akik tulajdonképpen, amikor a gazda elmegy, akkor visszaélnek az ő bizalmával, és amikor elküldi az ő fiát, akkor akit örökösnek tekintenek, akkor azt majd megölik, beszél az ő haláláról, leleplezi kortársainak a szívét. Aztán az adópénz kérdése kerül elő, egy csomó olyan helyzet jön, ahol megpróbálják az írástudók, a farizeusok Jézust így törbecsalni vagy sarokba szorítani. Kell-e adót fizetni a császárnak? Aztán a feltámadás kérdése, amikor a szadduceusok betámadják. Aztán utána a nagy parancsolat, mester mi a nagy parancsolat? És utána Krisztus Dávidnak fia vagy ura szójáték, utána az írástudók nagyra vágyásának, a kapzsiságának a leleplezése, majd a szegény özvegyasszonynak a két fillérje. Ebben a történetben egy visszatérő motivum az, hogy az ellenségei megpróbálják sarokba szorítani Jézus, és bebizonyítani, hogy ő nem az, akinek mondja magát, és eközben Jézus folyamatosan leleplezi őket. Ebben a szerkesztésben szerepel ez, és hadd olvassam fel azt a kis rövid történetet, ami az alapigénk előtt van. Azt mondja Jézus, óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösbe járni, és szeretik a köszöntik őket a tereken. Szeretnek a főhelyeken ülni, a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre súlyosabb ítélet vár. Talán el tudjuk képzelni, milyenek voltak ezek az emberek. Délelőtt mondtam, a hosszú köntös az nem a palástot jelenti, de hogy hát ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tiszteletnek örvendőnek lenni, elölülni, örülni, hogyha köszöntenek. Szóval, hogy fontos, prominens személynek lenni. És közben pedig teljesen igazságtalan döntéseket hozni. És ebben a szerkesztésben, amikor Jézus idehelyezi, itt mondja ezt a történetet, és Márk ezt idehelyezi, ezután, és még ez is érdekes, az utolsó ítéletről, a végidők eseményeiről van szó, azaz a nagy leleplezésről. A Krisztus visszajövetele és az ítélet, az apokalipszis, amit így szoktunk nevezni, maga a görög szó azt jelenti leleplezés. akkor használták ezt a szót, amikor az ókori görög világban egy szobrot felavattak és leleplezték, lerántották róla a leplet. Jézus erről beszél, és itt helyezi el a történetet. Jön a nagy leleplezés, amikor nyilvánvalóvá tesz mindent Isten, Isten igazsága mindenkinek a szíve szándékát felfedi. És itt, ezen a földön is tehetünk már lépéseket, hogy ne éljünk a látszatban. Ebben a szerkesztésben áll tehát ez a történet. Nézzük csak meg a jelenetet egy picit közelről. Jeruzsálemi templom asszonyok udvara részében látszódik valószínűleg a történet, idáig mehettek el az asszonyok, és ezen a helyen volt ez a bizonyos 13 tölcsér formájú persely. Felügyelő pap ellenőrizte ezeket a persejeket, hogy ki mennyit dob bele, amit már említettem, és a történetben lévő özvegyasszony itt áll előttünk, és két kicsi pénzérmét, görögül leptoszt beledob ebbe az adott persejbe. Özvegynek lenni az ókorban nem azt jelentette, mint ma. Ma is nagyon-nagyon nehéz lehet, és nagyon kiszolgáltatott és fájdalmas, de akkor, hát mondhatnám így, szinte életveszélyes dolog volt, nagyon kiszolgáltatott volt, hiszen kereső tevékenységgel nem rendelkeztek általában az asszonyok, így ha nem mert úrja férhez és egyedül maradt, vagy nem voltak gyerekei, akik segíteni tudták volna, akkor ez egy igen kiszolgáltatott egzisztenciális állapot volt. Rendelkezett a törvény egyébként az özvegy asszonyoknak a segítéséről, de hát pont azt olvassuk néhány verssel előrébb, hogy a farizeusok és írástudók pont azok, akik nem tartják be ezeket a törvényeket, tehát ma így mondanánk, nincs annyira jogbiztonság és szociális háló az özvegyek mögött. Szóval oda megy ez az asszony és bedobja ezt a két kis pénzecskét. Na de mennyit ért ez a pénz? Egy napszámos, egy napi keresete az egy dénár volt, és ez a leptosz, ez egy dénár 128-ad része volt. Hát mihez hasonlítsuk ma? Mondjuk egy 5-ös vagy egy 10-es, mármint forint, nem 1000, hanem egy 5 forintos vagy egy 10 forintos érme. Nagyságrendileg. Nagyon-nagyon-nagyon pici. Egyébként Isten törvénye rendelkezett arról, hogyha valaki Isten házába megy, akkor mindenképpen vigyen áldozatot, és különféle állatokat lehetett vinni magához az áldozathoz is, nem a pénzes adakozásról van szó. És meg volt határozva, hogy lehet vinni bárányt, és a szegényebbek vigyenek galambot, és így tovább. És aki egészen szegény volt, az egy marék lisztet kellett, hogy vigyem. Tehát az mindenkinek volt otthon. És ez azért volt fontos, hogy ez ne legyen az akadálya annak, hogy valaki úgy érezze, hogy beléphet Isten házába, Isten elé, és áldozatot mutathat be neki. Amit szeretnék itt kiemelni, az ez, hogy ebben a jelenetben tehát azt látjuk, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon kicsit ad, ami látszatra nem sok, de valójában minden. Mert Jézus a szívet nézi. Nem újdonság ez, Sámuel prófétának mondja Isten, amikor felkeni Dávidot, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Itt van tehát a szív kérdése, és ebben a helyzetben erre mutat rá Jézus. Itt vannak ezek a nagyon-nagyon gazdag emberek, akik a feleslegükből adnak, és itt van az özvegy. Miben különbözött a szíve ennek a két csoportnak, vagy a gazdagoknak és az özvegynek? A gazdag, amikor a fölöslegéből ad, akkor tulajdonképpen, ha nem is érzi meg azt, de inkább így is mondanám, hogy utána tulajdonképpen nem sok változik. Valahogy ami marad, valahogy ami úgy jut, abból ad, de igazán méreható változást ez nem eredményez az életében. Az özvegy azonban egy olyan helyzetben ad oda mindent, amikor az a kicsi pénz szinte semmi, de a semminél mégis több. És egy pillanatra itt hadd álljak meg, nem tudom, voltatok-e ilyen helyzetben, amikor egy adott pillanatban nem volt valamiből, akár pénzből, bármilyen erőforrásból, időből, akármiből, tényleg nem volt, csak nagyon-nagyon kevés, ami nyilvánvalóan nem volt elegendő arra, hogy elérd a céljaidat, de mégis a semminél több volt. És azt a picit odaadni, hogy jó, hát ez már végül is mindegy, ez nem így működik. Hanem amíg az embernek egy kicsi is van, ahhoz ragaszkodik, mert ami van, az több, mint a semmi. Szóval, amikor az özvegyasszony ezt a pár fillért odaadja, akkor így is mondhatnám, az utolsó szalmaszálat adja oda. És kifejezi ezzel azt, hogy teljes mértékben Istentől függ. Teljes mértékben Istenre bízza magát. Tulajdonképpen az ő szívében ott volt az egyszerű gyermeki függés, amelyre mindannyiunknak szüksége van. És félreértés ne essék, nem a gazdagsága van önmagában a baj, hanem azzal, hogy a gazdagság megteremti azt az illúziót, hogy nincs szükségünk Istenre. Bizonyos értelemben ez a vagyon megadja mi biztonságunkat. Ez az abszolút bizalom, ami ott van az özvegyasszony szívében, és ami a valódi megkülönböztetés a gazdagok és ő közöttük. Így állítja tehát Jézus például a tanítványok elé, és azt mondja nekik, bizony mondom nektek, ugye ezek Jézus nyomatékosító szavai, ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Jó, de akkor megint csak mit kezdjünk ezzel a történettel? Mondjuk azt, hogy vannak ezek a fent említett rossz gazdagok, és a jó özvegyasszony, tehát sose legyünk olyanok, mint azok a gazdagok, és legyünk olyanok, mint az özvegyasszony, akik mindent odaadnak Jézusért. Egyébként fontos az ilyen bibliai történetekben nem így kettéhasítani a szereplőket, hanem akár felismerni, hogy hát nekünk is lehetnek olyan helyzeteink, vagy mi is lehetünk ugyanolyan működésben, mint azok a gazdagok, és valószínűleg egy csapásra nem tudunk olyan mindent odaadókká válni, mint ez az özvegyasszony volt. De mégis mit jelent mindent odaadni? És ez különösen fontos ma nekünk itt ezen az istentiszteleten, nem csak az adakozás összefüggésével, hanem azért is, mert azt mondtam az elején, hogy Isten jelenlétében nem kell fenntartanunk a látszatot. És hányszor hallottam már ilyet, és vannak ilyen énekeink is, amik erről szólnak, amik nagyon jók tudnak lenni, de egy ilyen látszatot is szolgálhatnak, hogy megérint bennünket valami, és azt mondjuk, mindent odaadok neked Jézus. Követlek az életem árán is. Vezess, a tied az életem. Nagyon súlyos mondatok ezek, nem? Minden legyen a te akaratod szerint. Vezess engem, és sorolhatnám. És ezek sokszor kifejezik a vágyunkat, hogy ezt szeretnénk tenni. Kifejeznek egyfajta odaszánást, de igazából nem gondoljuk komolyan. Mindent odaadni. Ez azt jelenti, hogy az életünknek olyan területeit, aminek eszünk ágába sincs átadni Jézusnak, ezt szeretnénk mi irányítani. Nem tudjuk, hogy nem jó, de hogy adunk oda mindent? Mit jelent ez a mindent odaadni? Jézus azt mondja, akarom mondani, még előtte azt szeretném mondani, hogy onnan indul ki ez a kérdés, hogy nem saját magunk felé kell feltenni először, és nem magunkból kiindulni, hogy jó, mit adjunk oda mi Jézusnak, hanem ennek a nulladik pontja tulajdonképpen, vagy a mi létünket megelőző pontja az, hogy Jézus odaadott értünk mindent. A nekünk mindent oda kell adni kérdés nem onnan indult át, hogy latolgatjuk, hogy mit adunk, mit nem, hanem hogy felismerjük, hogy ez onnan indul, hogy még meg sem születtünk, de ő már tényleg mindent értünk adott. Abban, ahogy földre jött, testet öltött, meghalt, szenvedett, feltámadott, ahogyan megváltott bennünket. Az ő feltámadása, az ő áldozata, helyettes áldozata az a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk. Ő odaadta nekünk azt, amit nem tudtunk volna magunktól megszerezni. Ő odaadta az ő ártatlanságát értünk. És tulajdonképpen mi bármit is adunk neki, az az erre adott válaszunk lehet. Ebben a gondolatkörben annak kell mindent odaadnia Jézusnak, aki az ő tanítványának vallja magát. Ezt mondja az ő tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem is az evangéliumért, megmenti azt. Sőt, azt is mondja később, hogy sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első, amikor Péter azt kérdezi, hogy na jó, de mester, mit kapunk azért, hogy mi mindent odaadtunk, érted? És látszik, hogy nem annyira érti még mindig, hogy miről van szó. Valószínűleg ennek a feszültsége velünk marad, és ezt nem is szeretném teljesen feloldani, nem baj, ha ezt elvisszük magunkkal, és újra feltesszük, hogy mit jelent ez az odaadás a mi részünkről. Hogy ez ne legyen egy ilyen vallásos szólam, vagy egy ilyen látszatfenntartása, de mégis egy Istenbe való bizalmat fejezhessen ki, ami ott volt abban az özvegyasszonyban, aki a történetben volt. És néhány konkrétumot szeretnék most elmondani nektek, hogy készültem, én 5 olyan dolgot tudtam megnevezni, vagy 5 olyan helyzetet, amiben ez testet ölthet, de ennél sokkal több is lehet, és most ha ez egy ilyen interaktív istentisztelet lenne, akkor így be lehetne kiabálni a további jó ötleteket, most kérlek ne tegyétek, mert utána beszélgessünk esetleg róla, de 5 ilyen dolog van, amit elém hozott így Isten. Az első, mindent odaadni, Krisztus tanítványaként, azt jelenti, hogy most, a jelenben, amikor halljuk ezt a hívást, odaadjuk Istennek azt, ami leginkább a biztonságot adja a számunkra. Rábízzuk, a jelenlétébe tesszük, és azt mondjuk, Uram, köszönöm neked ezt a dolgot, de nem ebben bízom, hanem te benned. Mondok egy példát. Van közöttünk biztosan több olyan ember, aki nagyon szereti a munkáját. A munka a mi kultúránkban egy nagyon fontos része az identitásunknak. Felnőtt emberként azért megküzdöttünk, tanultunk, és abból megélünk valószínűleg. Értéke is, értelme is van jó esetben, az életünk idejük nagy részét kitölti. És természetes módon jelent egyfajta biztonságot. És lehet, hogy tudatosan nem a bálványod. De próbáld ki ezt, hogy azt mondod Istennek, Uram, ezt leteszem eléd, és átadom neked, és legyen a te akaratod szerint ez az egész terület. És megvallom neked, hogy bár a munkám az, ami a biztonságot adja földi érderemben, de te adod a munkámat, és végül is benned bízom, és ezt a dolgot rád bízom. És ez nem azt jelenti, hogy akkor, ha ezt megteszed, Isten holnapra elveszi a munkádat, mert neki adtad, hanem azt jelenti, hogy ha esetleg bármi is történik, akkor nem fogsz összeomolni. Mert tudod, hogy végső soron a te gondviselő atyád az, aki megtart. Nagyon sok minden lehet ezen a helyen. Mi az, ami igazából azt a biztonságot adja, amit nem szeretnél elengedni? És az elengedni meg az odaadni valahol egy ilyen végtelen egyszerű dolog, hogy elmondjuk, Uram, ez tőled van, és a tiéd, és tőled kaptam, de rád bízom, és végső soron benned bízom elsősorban, nem abban, amiben talán könnyebb lenne, mert kézzel fogható. Azért könnyebb kézzelfogható dolgokban bízni, ugye, mert Istent nem látjuk, és akit nem látunk, abban sokkal-sokkal nehezebb bízni. Másodszor, mit jelent odaadni mindent? Mindent odaadni azt jelenti, hogy odaadjuk Istennek, letesszük elém, és megvalljuk előtte azt, hogy mozgat bennünket az a gyermeki vágy, hogy mindenképpen nagyobbak akarunk lenni másoknál. Nagyobbak akarunk látszani, és nem annyira szeretünk kicsik lenni. Ez a délelőtt, amikor beszéltem erről, és hoztam ezt a példát, hogy ez a gyerekekre így inkább jellemző, akkor volt 3 óvónéni a templomban, hogy látni kellett volna, hogy bólogattak, hogy igen, ez óvodában nagyon jellemző, hogy kinek milyen nagyobb a házunk, az autónk, nekem ez, meg amaz van. De hát ez megmaradt felnőtt korban is, csak nyilván nem feltétlenül ilyen dicsekedés formájában, bár mondjuk egy időseknél szoktuk hallani inkább azt, hogy kinek nagyobb a betegsége, vagy nem kinek fáj jobban, de hogy megmaradt sokszor ez az indítatás, hogy de igazából a látszatot azért tartjuk fenn, és azt tart bennünket egy látszat működésre, mert amúgy bízunk Istenben, de nagyon fontos, és sokat jelent számunkra, hogy egy kicsit azért többek legyünk, és többnek látszunk, mint az a mellettünk levő ember. És ezek nagyon sokszor nem ilyen nagy képűségek, vagy ilyen nagyon-nagyon tetten érhető gőgösségek, csak ilyen kis motivumok, amik mégis a látszatra visznek bennünket. Hogy egy kicsit erősebbnek tűnjünk, hogy egy kicsit jobbak legyünk, és kiemelkedjünk, és akkor picit jobban érezzük magunkat. Ó, milyen jó lenne ezt egyszerűen letenni Istennek, és azt mondani, Uram, szabadíts meg ettől a vágytól. Harmadszor, mindent odaadni azt jelenti, hogy vállaljuk a lelepleződésünket Isten előtt. Hogy Isten előtt nem takargatjuk azt, ami igazából a szívünkben van, az érveinket, a magyarázatainkat. Figyeld meg az imádságaidat, lehet, hogy az imádságaidban olykor magyarázkodsz Isten előtt. Kérsz tőle valamit, és elmondod neki, hogy igazából miért tettem azt, amit tettem, vagy igazából miért kérem azt, amit kérek. És néha úgy próbáljuk Isten meggyőzni, hogy nem tudom, ti észre szoktátok-e venni magatokon, hogy úgy magyarázzuk az Istennek. És erre nincsen szükség. Nincsen szükség arra, hogy bármit takargassunk. És lehet, hogy ez neked természetesen megy, de nagyon nehéz kimondani saját magunkról, vagy felismerni azokat a dolgokat, amik negatív dolgok. Hogy olykor hitetlenek vagyunk, kemények és lázadók, vagy kabzsik, bizalmatlanok és irigyek. És ez nem azért kell, hogy jól földbe döngöljük, vagy jóstorozzuk magunkat, hanem ezt is az Isten lévihessük. De a másik dolog is igaz. Azt se kell, azt a látszatot se kell fenntartani, hogy fú, akkor vagyok jobb az Istennel, ha jó bűnösnek látom magamat. Azt is fel lehet Isten előtt vállalni, hogy Uram, tudom, hogy bűnös vagyok, és hogy nehéz az élet, de egyébként vannak jó dolgok is az életemben, és most éppen hálás vagyok, és nem érzem az elveszettségemet. Ha erre szükséged van, akkor majd ő meggyőzze arról, értitek? Nem kell semmilyen látszatot Isten előtt fenntartani, és teljesen abszurd ez a dolog, hogy Isten előtt, tehát mindent lát. De mégis, sokszor nehezen lepleződünk le még Isten előtt is. Mindent odaadni azt jelenti negyedszer, hogy döntést hozunk arról, hogy a kapcsolati szinten leállunk a látszatnak a fenntartásával. És mondom ezt úgy, hogy pontosan tudom, hogy vannak olyan kapcsolatok, ahol ha teljesen ez a látszat megszűnne, akkor nagyon kiszolgáltatottá válnál. Minden egyes emberi kapcsolatban nem lehet mindig mindent felvállalni, és rögtön kimondani, és egy az egybe felvállalni, mert abban nagyon-nagyon sokat sérülnél. Csak vigyázzunk, mert ez egy nagyon jó magyarázat is lehet arra, hogy ne tegyünk semmit. Így mondom tehát, mindent odaadni most azt jelentheti számodra, hogy azt mondod, Uram, egy lépést teszek abba az irányba feléd, és kérlek, hogy taníts elengedni a látszatot, és sokkal inkább a valóságot kimondani és megnevezni. Segíts, hogy fel tudjam ismerni. És a gyülekezetben, és a családunkban, és a kapcsolataimban, a munkahelyemen leállni azzal, hogy egy olyan képet mutassak magamról, aki nem vagyok. És szeretném megfordítani most ezt a dolgot. Lehet, hogy pont arra hív Isten, hogy azt vidd elé, és azt mutatja meg neked, hogy bizonyos helyzetekben te vagy az az ember, aki felé másoknak látszatot kell fenntartania. Mert olyanok az elvárásaid, olyan erősek, annyira sértődékeny és sérülékeny vagy, hogy egyszerűen, ha nem a látszaton keresztül közelítenek feléd, azt nem tudod elviselni. Hát ez még keményebb, mint az első. De ebben az egészben, ebben az egész mögött, ha ott van a sérültségünk, akkor ezt Isten tudja gyógyítani. Az ötödik pedig, mindent odaadni azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy ezen a földön nem tudunk, ahogy már az előbb említettem, teljesen leplezetlenül és ezzel a teljes látszat nélküliséggel létezni, és hogy majd csak a mennyben lesz olyan állapot, ahol majd ez meg fog szűnni. És a reménységünk, hogy a mennyei színről színre látás lényege az lesz, hogy elmúlnak az egymástól elválasztó látszatok, szerepek, és ebben a létezésben mégis lesznek keretek, de ott már nem lesz látszat, csak valóság. Egy olyan valóság, amiben boldogság is lesz. Még egy dolgot szeretnék elmondani ennél a résznél, hogy lehetséges, hogy Isten úgy gyógyít téged, hogy visszavisz ahhoz a ponthoz, ahol ez a bizalom, ami benne volt, ez megtört. Lehet, hogy úgy vagy, hogy az özvegyasszonyt azért állítja itt Jézus a többiek elé, hogy mindent odadott, és hogy ez a mélységes Istenbe vetett bizalom megjelenik az életében. És lehet, hogy az életed egy pontjáig, amikor keresztény lettél akár, tudtál bízni, de aztán valamiért ez a bizalom megtört. És most ott tartasz, hogy aha, én tudom, hogy ez hogy működik, de jelenleg ez nekem nem megy. Mert Isten becsapott, mert én bíztam benne, és ő magamra hagyott. Nem védett meg, vagy olyan dolgok történt valami, nem történhetett volna. Gondold, de az özvegyasszonynak is lehetett volna egy oka. Mi az, hogy elvette a férjemet? Hogy tehetett ilyet? És simán lehet, hogy az életedben van egy ilyen pont, hogy nem véletlenül, vagy nem azért vagy hitetlen, mert ezt választottad, hanem egy ponton úgy sérültél, hogy ott befeszültél, és nem tudod elengedni az irányítást, a kontrollt, és csak úgy van biztonságban, ha fenntartod ezeket a látszatokat. És az evangélium az, hogy Isten nem ilyen tüneti kezelésre hív, vagy nem felszólít, hogy szedd már össze magadat, és ne éljen látszat életet, hanem be akar menni, és azt a sebet szeretné gyógyítani, ahol sebződtél, és ahol ez a bizalom megtört. Ez lehet, hogy egy folyamat, ez lehet, hogy nem történik meg most ezen az Isten tiszteleten, de akkor hívsz be Istent ehhez a ponthoz, és ebbe a dologba, hogy gyógyuljon és erősödjön a benevetett bizalom. Befejezésül az adakozásról. Konkrétan ennek a történetnek is a kerete az adakozás, és erről a szívbeli bizadalomról és odaszánásról ennek az egyik tünete ez az adakozás is. És három dolgot szeretnék itt elmondani befejezésül. Azt szoktuk mondani a gyülekezetben, hogy a jó adakozás az hálából és szabadsággal történik. Hála és szabadság. Ez a két megfelelő motiváció, erre hívjuk mi is a gyülekezetet. Három dolog, hogyan tekintünk magunkra, a gyülekezetre, a szükségre és Istenre. Hogyha saját magunkra úgy tekintünk, mint akik nem árvák, elhagyottak, hanem Krisztusban Isten szabad gyermekei, akkor tudunk szabadok lenni. Hogyha saját magunkra úgy tekintünk, mint akiknek a gondviselő mennyei atya hordozza az életét, és ahogy a KT mondja, egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, ami mennyei atyánk akarata nélkül, ha ebben a szabadságban vagyunk, akkor leszünk szabadok adni. Ha magunkra úgy tekintünk, mint akik egyedül vannak, mint akik gyámoltalanok, mint akiknek nagyon-nagyon erősnek kell lenni, és akinek mindent irányítania kell, akkor nem leszünk szabadok. Akkor is lehet, hogy fogunk tudni adni, de kevésbé a szabadságból. És persze tudom, hogy ez is így nem tud egyik pillanatra a másikra átalakulni. De ezzel a pontra szeretne bejönni az életünkbe Isten, és ebbe hív, hogy saját magunkat egyre inkább erre emlékeztessük, hogy a mennyei atya szabad gyermekei vagyunk, akinek az élete az ő kegyelmére épül. Másodszor, hogy tekintünk a közösségre? Ez a gyülekezeti közösség is, és tulajdonképpen akár az a közösség, ahova lehet, hogy te máshová tartozol, és ott adakozol, vagy bármilyen fontos dologra szánod az adakozásodat, nagyon sok helyen megláthatjuk a szükséget. Az adakozás szükséges. Nem gondoskodik más rólunk. Konkrétan is igaz ez, mert sokan azt gondolják, hogy a történelmi egyházakat az állam nagyon támogatja, de a fenntartási költségeket és a gyülekezeteknek a mindennapi életét, így bennünket is nem ér ilyen támogatás, tehát saját magunk tartjuk fent saját magunkat. Szóval szükség az van. És végül hogy tekintünk Istenre? Ha Istenre úgy tekintünk, mint aki gyarapít, mint aki megáld, mint aki egy olyan mennyei atya, aki tényleg gondoskodik az övéiről, aki akár kipótolja azt, ami hiányzik, akkor tudunk hálásan adni neki. Hogyha látjuk mindazt, amit Isten értünk tett, ha látjuk azt a gazdagságot, azt a sok ajándékot, amivel bennünket megajándékozott, akkor tudunk másnak is adni. És természetesen ez időben nem mindig egyszerre zajlik, van, amikor éppen nem éljük át ennek a nagy örömét, és mégis engedelmességből adunk, hálából, de végső soron az adakozásunk is Isten dicsőítheti, és Istent magasztalhatja. Isten munkálja ki bennünk azt, hogy tudjon ez a bizalom, ami ott volt ebben az özvegyben, újra és újra megerősödni. Adja meg nekünk annak az átalakulását, ahogy Isten országa közöttünk van, és újra és újra megértjük, hogy Isten máshogy működik, mint ahogy a világ törvényszerűségei. Hogy tudjuk a látszatot megkülönböztetni a valóságtól, és szabadítson meg bennünket attól, hogy az életünk különböző területein építsünk olyan látszatokat, vagy meg akarjunk felelni olyan dolgoknak, amire Isten egyáltalán nem hív, és tegyen bennünket szabaddá, hogy az életünkkel, az adakozásunkkal is, és mindennel egyedül őt magasztaljuk. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindenünk, amink van, azt tőled kaptuk. Az életünk, az ajándékaink, a tehetségünk. Köszönjük azt, hogy úgy tekinthetünk most rád, mint aki az életnek a forrása, mint aki minden tökéletes ajándék, ajándékozója. Köszönjük, hogy szívből elmondhatjuk, hogy amink van, amit tőled kaptunk, azt hozzuk eléd, és letesszük a keresztnél. Köszönjük, hogy úgy tehetjük ezt, hogy szabadon, hogy a te lelked által, a te lelked jelenlétében, mert hisszük, hogy itt van a te lelked közöttünk is. Ahol a te lelked jelen van ott, ott van a szabadság is. Szabadok lehetünk a hálában. Szabadok lehetünk a szívünk állapotában. Nem kell takargatnunk, nem kell félnünk, hanem hozhatjuk eléd mindazt, ami ott van a szívünkben, ami ott jár a gondolatainkban. Kérünk téged, Szentlélek Isten, hogy vizsgálj meg bennünket. Mutass rá arra, amikor nem te benned találtuk meg a biztonságot. Amikor nem tőled vártuk a szabadítást, a szabadulást. Amikor nem a te erős kezedben bíztunk, hanem talán a saját erőnkben, vagy hogy a zsoltáros ír, a lovak erejében, vagy bármi másban. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem tőled fügtünk teljes mértékig. Kérünk téged, hogy taníts bennünket, benned bízni. Növeld a mi hitünket, növeld a mi bizalmunkat. Mert valóban igaz az az ének, hogy vágyunk arra, hogy rólad szóljon az életünk. Vágyunk arra, hogy az egész jövőnk rólad tegyen bizonságot. De megvalljuk, hogy ha te nem jössz, ha te nem formálsz és alakítasz, ha te szereteteddel nem ölelsz magadhoz, akkor mi erőtlenek vagyunk, és elveszettek. De vágyunk rád, hogy közel jöjj, és hálából, örömből mindent odaadjunk neked, az egész életünket, amit valójában tőled kaptunk. Kérünk téged, hogy taníts bennünket, téged követni, taníts bennünket, újra és újra előtted bátran megállni. Taníts bennünket, Urunk, téged szeretni, mert sokszor ezt sem tudjuk. Taníts bennünket arra, hogy mit jelent őszintén, tiszta szívből, szabadon élni. Add nekünk a te lelkedet, tölts be bennünket ezen a mai este is, és vezess tovább a gondolatainkban, a szívünk szándékaiban. Köszönjük, hogy velünk vagy, most is és minden napon, a világ végezetéig. Kiáltunk Jézus Krisztus mindazokért, akik egyedül érzik magukat, akik fájdalmak között vannak, akik gyászt, veszteséget hordoznak. Könyörgünk azokért, akik a betegséggel küzdenek, akár betegként, akár orvosként, ápolóként. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd szoruljon vissza ez a járvány. Kérünk téged, hogy áld meg az országunkat, a világunkat. Jöjj hozzánk közel, mert szomjas a szívünk rád, és hisszük, hogy te adod az irgalmad esőjét. Kérünk téged, hogy ezzel áztass el bennünket. Most és egészen addig, amíg majd leplezetlenül, színről színre meglátunk téged. Köszönjük, hogy imádkozni tanítasz a tőle tanult szavakkal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.